Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét Ezékiel próféta könyvének 16. részéből olvassuk. Ezékiel próféta könyvének 16. részéből az első 25 verset, valamint a 35-től 43. verset. Ezékiel próféta könyvének 16. részében az első verstől ezt olvassuk. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szembesítsd Jeruzsálemet utálatos dolgaival. Ezt mond. Így szól az én Uram az Úr Jeruzsálemhez. Kánaán földjéről származol, ott születtél. Apád Emóri, anyád pedig Hettita. Ilyen volt a születésed. Mikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánt meg, hogy bármit is megtett volna ezekből, könyörülve rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én arra jártam, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam hát neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Fölneveltelek, mint a mezőfüvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, mellett kitelt, szőröd kinőtt, de még teljesen mesztelen voltál. Arra jártam, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled. Így szól az én Uram, az Úr, és az enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra. Gyolcsba takartalak, sejmet terítettem reád. Földíszítettelek ékszerekkel, karperecekkel tettem a kezeidre, és nyakadra láncot. Orrodba orperecet tettem, füleidbe fülbevalót, fejedre pedig ékes koronát. Fölékesítetted magadat arannyal, ezüsttel, gyolcsba, sejembe és tarka ruhába öltöztél, finom liszt, méz és olaj volt az eledeled. Nagyon-nagyon megszépültél, sőt, még a királyságot is elérted. Szépségednek híre ment a népek közt, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, melyeket én aggattam reád. Így szól az én Uram az Úr. De elbizakodtál szépséged miatt, és hírhet parázna lettél. Elárasztottad paráznaságoddal, akik csak elmentek melletted, és az övéké lettél. Fogtad a ruháidat, tarka sátrakat készítettél a halmokon, és ott paráználkodtál. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. Fogtad arany és ezüst ékszereidet, melyeket én adtam neked. Férfi szobrokat készítettél, és azokkal paráználkodtál. Fogtad tarka ruháidat, és rájuk terítetted a nekem járó olajat, és illatszert pedig eléjük tetted. Az ételt, amelyet neked adtam, a finom lisztet, az olajat és a mézet, melyel tápláltalak, eléjük tetted, kedves illatú áldozatul. Ez történt. Így szól az én Uram, az Úr. Fogtad fiaidat és leányaidat, akiket nekem szültél, és őket is feláldoztad nekik eledelül. Hát nem volt eleged a paráznaságból, hogy még fiaimat is levágtad és odaadtad, feláldozva őket? Sok utálatosságot és paráznaságot közben nem gondoltál vissza ifjúkorodra, mikor még teljesen mezítelen voltál és véredben fetrengtél. Sok gonoszságod után, jaj, jaj neked, így szól az én Uram az Úr, dombot emeltél és magaslatot készítettél minden téren. Magaslatot építettél minden kereszt úton, és szépségedet utálatosságra használtad. Szétterpesztetted lábaidat minden arra járó előtt, és rengeteget paráználkodtál. Ezért halld meg az Úr igéjét, te parázna. Így szól az én Uram az Úr, mivel mesztelenre vetkőztél, és mutogattad szemérmedet, amikor paráználkodtál szeretőiddel, és minden utálatos bálványoddal, sőt fiaid vérét is nekiadtad. Ezért íme összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek kelletted magadat. Azokat is, akiket szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél. Köré gyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egész szemérmedet. Aztán elítéllek a házasságtörők és vérontók törvénye szerint, és kiszolgáltatlak a haragnak és a vérbosszúnak. Kezükbe adlak, szétdújják dombjaidat, lerombolják magaslataidat, lehúzzák rólad a ruhát, elveszik ékszereidet, és otthagynak teljesen mesztelenül. Gyűlést hívnak össze ellened, megköveznek, és kardjukkal darabokra vágnak. Házaidat fölperzselik, és végrehajtják rajtad az ítéletet a többi asszony szeme láttára. Véget vetek paráznoságodnak, és nem fogsz többé senkinek bért adni érte. Akkor majd lecsillapszik rajtad lángoló haragom, és elmúlik felindulásom, megnyugszom és nem bosszankodom többé. Mivel nem gondoltál vissza ifjú korodra, sőt mindezekkel ingereltél engem, én majd a fejedre olvasom tetteidet. Így szól az én Uram az Úr, és akkor nem folytatod többé fajtalankodásodat, sem utálatos dolgaidat. Aki szereti a szólásokat, ezt a szólást fogja mondani rád. Amilyen az anya, olyan a leánya. Anyád lánya vagy te, aki megutálta férjét és fiait. Ugyanolyan vagy, mint a te nővéreid, akik megutálták férjüket és fiaikat. Anyátok Hettita volt, apátok pedig Emóri. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Istenünk, köszönjük, hogy a mai napon is eléd állhatunk. Valljuk, hogy nem vagyunk ellen méltók, csak ítéletedet érdemeljük, de köszönjük, hogy adtad nekünk fiadat, aki értünk áldozat, és köszönjük, hogy ő érette kérhetjük, hogy tekints reánk irgalmasan, és fogadd el azt a töredékes hódolatot, amit mi tudunk neked adni. Kérünk téged, hogy kegyelmesen tekints reánk, és ne pusztíts el bennünket, pedig azt érdemeljük. Egyedül fiadra tudunk hivatkozni, hogy így bánj velünk, Urunk, mert bennünk nincs semmi jó, semmi, amivel ezt megérdemelhetnénk, csak a bűneink vannak. Köszönjük, hogy irgalmadat kérhetjük ma is, és köszönjük, hogy így lehetünk együtt a közösségben, mint kegyelemre szoruló bűnösök, akiknek kell a kegyelem, akiknek kell az irgalom. Köszönjük néked, hogy ez az irgalom olyan drága, hogy nem is tudjuk megvenni, de köszönjük, hogy nem is kell nekünk megvenni, mert fiat fizetett a kereszten. Áldunk most azért, hogy ő érte együtt lehetünk, hogy ő érte meghallgatsz minket, hogy ő érezte megáldasz bennünket. Hisszük és szeretnénk ezt, Urunk. Köszönjük néked, hogy porba hajthatjuk magunkat előtted, mi, akik azt várjuk, hogy előttünk hajoljon mindenki a porba. Köszönjük néked, hogy megtagadhatjuk ezt az indulatunkat, ezt az önistenítő, magunk körül forgásunkat, és köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és előtted borulhatunk le. Köszönjük, hogy ezt megadod nekünk, erre megtanítasz bennünket újra meg újra, és köszönjük, hogy így teszed helyre a mi szívünket, a mi életünket, a mi lelki állapotunkat, hangulatunkat, mindent. Kérünk téged, hogy legyél most közöttünk, Szent Istenünk, irgalmas Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 294. énekünk első versét, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Istentiszteletünk alapigéjét Ezékiel próféta könyvének 16. részéből olvassuk, Az 59. verstől a fejezet végéig. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Úgy bánok majd veled, ahogy viselkedtél, mert semmibe vetted az esküt, és megszegted a szövetséget. De én visszaemlékezem a szövetségemre, melyet ifjú korodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Akkor visszagondolsz majd a tetteidre, és szégyenkezni fogsz. Magadhoz fogadod nővéreidet és húgaidat, én pedig leányaiddá teszem őket, bár ők nem tartottak a veled kötött szövetséghez. Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Gondolj erre, szégyenkezés gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha majd megbocsátom mindazt, amit elkövettél. Így szól az én Uram, az Úr. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Istenünk dicsőségéről beszélünk vasárnapról vasárnapra. Azért beszélhetünk erről, mert ő kijelentette azt nekünk. Kijelentette azt a Szentírás lapjain, kijelentette annak idején, amikor köztünk járt Jézus Krisztusban is, de nekünk most már a Bibliába ragyog fel Istennek a dicsősége. Isten dicsőségének, vagy szentségének, így is mondhatom, az egyik fénysugara volt, amit vizsgáltunk, az, hogy ő szeretetteljes. A másik fénysugara az, hogy ő szentséges. Szent és szeretet. Ez a kettő egyszerre tökéletesen van jelen Istenben. És ma egybe tolva ezt a két jellemvonását, két attribútumát, ahogy ezt teológiában mondják, úgy mondjuk, hogy az ő szent szeretetéről gondolkozunk. Mert vigyáznunk kell arra, hogy ne válasszuk el egymástól ezt a két vonását, ami Istenünknek. Bár külön beszéltünk róla, beszéltünk az ő szentségéről, annak megnyilvánulásairól, beszéltünk az ő szeretetéről, annak megnyilvánulásairól, de nem szabad, hogy elkülönüljön a fejünkben ez a két isteni vonás, mert ez a kettő egybe tartozik. Az ő személyében ez a kettő tökéletesen egy és ugyanaz. Ezért beszélünk ma az ő szent szeretetéről. Először is annak a megnyilvánulásáról. Ebben a most felolvasott igeszakaszban is, ha alaposan elgondolkozunk rajta, ezt hirdeti meg magáról Isten. Ugye a prófécia elején Isten a maga végtelen szeretetére emlékezteti a népét. Hogy milyen nyomorúságba, kitaszítottságba, elvetettségbe voltak, de ő arra járt és fölkarolta őket. És minden ajándékkal, áldással ellátta őket. Nem érdemelték meg azt egyáltalán. Isten az ő szeretetével egyoldalúan így felkarolta őket. Megdöbbentő ez a kép, amit itt Isten használ erre nézve. De Isten szent szeretete mellett, vagy szeretete mellett felragyog ebben az igében az ő szentsége is. Ami nem hagyja, hogy az ő népét hatalmába kerítse teljesen a bűn, hanem ezt megbünteti rajtuk. Tehát Isten büntetéssel, ítélettel fenyegeti meg az ő népét a próféta által, mert szentség ezt követeli tőle. Aztán a fejezetnek a végén, amit megint felolvastunk itt, megint visszatér Isten az ő szeretetének a kinyilvánításához. Tehát valahogyan ez az egész rész tulajdonképpen, ha kicsit madártávlatból nézzük és nem vesztük el a részleteiben, akkor ezt hirdeti nekünk, hogy Isten az egy olyan valaki, aki végtelen szeretettel, de ugyanakkor szent módon fordul valakihez, és a szentsége azt követeli tőle, meg kell büntesse a bűnt, amit az, akit korábban szeretettel karolt át, ezt megérdemli. És már itt kezdjük érteni azt a feszültséget, ami hát itt bujkál ebbe a dologba, amikor arról beszélünk, hogy Isten szent és szeretet. Isten szent szeretete magában ebben a kifejezésben már egy olyan mély feszültség bujkál, amiről még fogok beszélni, amit nem tudunk tulajdonképpen sehogy se feloldani. De még visszatérve oda, hogy Isten így jelenti ki magát, nem csak ebben a részben jelenti ki így magát. Emlékeztek, hogy Ézsaiás könyvének 6. részéből olvastuk fel azokat a textusokat az elmúlt vasárnap. És ott is látjuk, amikor Isten a maga dicsőségébe fölragyog Ézsaiásnak, akkor először is Ézsaiást halálra rémíti, mert a bűnös megijed a Szent Istentől, mert érzi a fenyegetést, ami Istenből felé árad. De ugyanakkor azt is olvassuk, hogy Isten angyala jön hozzá, és az ő kegyelmével megtisztítja meg a bűneitől ezt a halálra rettent embert. Tehát ott is felfedezhetjük Istennek ezt a két vonását, ami benne egységes, de aminek az egységét igazából mi nem tudjuk fölfogni, nem tudjuk felérni, hogy hogy lehetséges, hogy Istennek van egy olyan végtelen szeretet, amit nem is tudunk fölfogni, de van neki egy olyan szentség, amit ugyancsak nem tudunk felfogni, és a szeretete azt követeli tőle, hogy szeresse a bűnöst, a szentsége meg azt követeli tőle, hogy ítélje el és büntesse meg a megérdemelt büntetéssel. Hát ezt a kettőt hogy lehet összehozni? Valami halvány árnyékát érezzük mi ennek szülőként, amikor ott van a gyermekünk, akit egyfelől szeretünk, de ugyanakkor mégis olykor úgy érezzük, hogy hát nem lehet büntetés nélkül hagyni, amikor olyan gazemberséget művel, amit elkövet. És akkor ott bennünk van egy ilyen nagy feszültség, hogy tudom a szentségem, most idézőjelbe teszem ezt az igazságosságom, ellenére szeretni őt. Mert nem érezzük mi is, hogy nem jó, hogyha a szeretet nevében mindent elnézünk neki, hanem olykor el kell csördülni egy fülesnek is. És vagy valami más büntetésnek. Hát, de hogy tudjuk ezt magunkba? És Isten hogy tudja, aki nálunknál sokkal tökéletesebb? De akkor is ő benne, testvérek, ez a kettő ott van. Ő egyszerre 100%-osan a szeretet Isten, és egy másik oldalról 100%-osan Szent Isten, aki bűnt gyűlölő, és a bűnt, és a bűnöst is megbünteti. Istennek ez a szent szeretete, testvérek, ha az Ószövetségből átkanyarodunk az Új Szövetségbe, ez megjelenik az Úr Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus személyét látjuk az evangéliumokban, négy szempontból írják le, a négy evangélista, de mindegyik evangélista úgy ábrázolja az Úr Jézust, ahogy ő valójában volt. Egyfelől Jézus abszolút szent, tökéletesen szent, senki nem talál benne bűnt. Abszolút szent, és elhatárolódik mindig a bűntől, de ugyanakkor abszolút szeretet is. És mégis oda megy ezekhez a bűnösökhöz, és átkarolja őket, és megbocsátja a bűneiket, és leül velük egy asztalhoz. Ő benne is ott van ez a kettős vonása Istennek. Hol egyiket, hol másikat látjuk, de semmiféle belső problémát nem jelent neki, az se, hogy szent legyen, meg az se, hogy ugyanakkor abszolút szeretet legyen. Ez Jézusban egyszerre volt vonzó és taszító, hogy így mondjam, mert a bűnösöket ez taszítja, félnek ettől a szentségtől, de ugyanakkor mégis vonza őket. Valójában ez a kettő, testvéreim, egy meccéspontba találkozik. Számunkra ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretném világossá tenni, mert a Biblia világossá teszi. Ez a meccéspont, ahol ez a kettő kiütközik, ez a Golgotai kereszt. Jézusnak a keresztfája. Ahol mindennél nyilvánvalóban megmutatja Isten a maga szent szeretetét. Mit követel tőle a szentsége? Azt, hogy megbüntesse a bűnt és a bűnöst. Mivel? A halállal. A bűn zsoldja a halál. Már megmondta Isten az Édenkertbe Ádámnak és Évának, ha bűnt követtek el, meghaltok. A szentsége követeli a haragját, és követeli a bűn és a bűnös büntetését. És ugyanakkor a szeretete pedig követeli a bűn megbocsátását, a bűnös fölmentését és visszafogadását magához. És mind ez a két dolog, testvérek, az Isten fiának, az Úr Jézusnak a keresztfájában tűnik elénk, ahogy mondtam. Mert ott Isten megbünteti a bűnt és a bűnöst. Nem azt, aki megérdemli, hanem helyette mást. Helyette mást. Ez lehetséges. Isten minden esetre így találta ezt ki. És A fiát bünteti meg helyettünk. Ugye már Ézsaiás prófétánál ott van, hogy a mi bűneink büntetése van ő rajta. Amit mi érdemelnénk, azt kapja Jézus. Mert Isten szent, és a szentsége követeli, hogy a bűn nyerje el, és a bűnös is nyerje el a büntetését, az igazságos büntetését. Nem csorbulhat ez egy kicsit sem. És ugyanakkor Isten szeretete követeli a bűn megbocsátását és a bűnös fölmentését. És akkor mit hallunk? Hogy Isten azt mondja nekünk, hogy az én fiam elvette a bűneid büntetését, és neked így már biztosította a megbocsátásomat, a haragom lecsendesült ellened, és téged megbocsátó szeretettel szeretlek. Ez a keresztestvérek, ez mindig ezt a kettőt hirdeti nekünk. Azt is hirdeti, hogy Isten szeret és a Krisztus áldozatáért megbocsát, de azt is, hogy Isten bűngyűlöli és megbünteti a bűnt és a bűnöst, csak nem azt, aki igazából érdemli, hanem helyette mást. Ha nem bünteti meg Isten a bűnösök helyett a fiát, a bűn igazságos ítéletével, büntetésével, akkor egyikünk se, testvéreim, egyikünk se kerülhetné el Isten örök ítéletét, örök büntetését. Mindenki a kárhozatba megy. Mindenki a kárhozatba megy, kivétel nélkül, mert Isten szentsége nem tűri, hogy az ő közelébe se kerüljünk. Azt mondja az írás, hogy az Isten olyan szent, hogy a közelébe nem maradhat meg a bűnös egyszerűen. Nem maradhat meg. A bűnös a pokolra kerül. Az egy olyan hely, ahol Isten, hogy mondjam, háta mögött vagyunk. Nem vagyunk a háta mögött ott se, de ott, és az a számunkra az a gyötrelemnek, az a kínlódásnak a helye. Nem, ha Istennek csak a szentsége van, testvérek, akkor nekünk végünk van. Annyira jó, hogy a kereszt arról beszél, hogy Istennek nem csak a szentsége van, hanem van a szeretete is. Annyira döbbenetes, testvérek, ez a kereszt, mert ezt a Istennek ezt a kettős vonását, ezt olyan tökéletesen kiábrázolja, és tökéletesen bemutatja nekünk. Az Új Szövetségben számos helyen előjön ez. Például János apostol az első levelében ugye beszél arról, Isten szeretet. Ez aláhúzza Isten szeretet, de rögtön megmondja, hogy ez abban nyilvánult meg, hogy engesztelő áldozatul adta a fiát a mi bűneinkért. Hát kit kellett Istennek engesztelnie? Önmagát kellett kiengesztelnie a bűnösök ellen. Önmagát kellett megbékítenie ellenem és ellenetek, vagy a mi irányunkba. És ezért a fiát adta. Mert nagyon jól tudta Isten azt, hogy egy bűnös, te vagy én, mi nem adhatunk neki semmit, amivel magunk iránt kibékíthetnénk. Magunk iránt kiengesztelhetnénk, kivívhatnánk az ő megbocsátását. Mi nem tudunk semmit adni, amit adhatnánk, mind arra rányomja a bélyegét, ami nyomorult lelkünk és testünk. Semmi tökéletes nem tudunk adni. Azt mondja az írás, micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért. Semmit. Egy valami tisztát kéne adni a tisztátalamból, de nem tudjuk adni Istennek. De nem is tőlünk éri. Hanem ő maga gondoskodott valakiről, akiért irántunk kegyelmes, megbocsátó Isten. A kegyelem, testvérek, amiben minket Isten részesít, vagy a megbocsátó szeretete, az, testvéreim, együtt a szentségével ott ragyog a keresztfán. Ez a keresztnek a titka, hogy így mondjam. Így is lehetne mondani. A keresztfának a titka. Ezen gondolkozni kell, ezért ezt imádságba kell átgondolnunk ezt a dolgot, és kérnünk, hogy Isten világosítsa meg előttünk ezt a titkot, ezt a mély igazságot, amit a Bibliában közhírré tett. Minden esetre, testvéreim, itt már rögtön hadd utaljak arra, hogy vannak ezek a félreértések, ugye, hogy Isten csak a szeretet. Hát ezt már ezeknek a fényében, amiket elmondtam, ezeknek a fényében is már ugye el kell utasítanunk. Isten nem csak szeretet. Isten szentség is. És nem szabad soha, hogy azt abban a másik végletbe essünk, hogy Isten csak szentnek lássuk, és ne lássuk a szeretetét. Majd a végén beszélek arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha valamelyiket egyoldalúan veszi észre valaki, vagy egyoldalúan fogja föl valaki. Mind a kettőt kell, testvéreim, egyszerre fölfognunk és látnunk. Istenünk így jelenti ki magát. Nem csak Ezékielnek, nem csak Ézsaiásnak, nem csak Jézusban, hanem Jézus keresztjében. Mindenek előtt. Na most, testvérek, a következő kérdés, amit szeretnék fölvetni, hogy Isten hogyan közli velünk az ő szent szeretetét? Hogyan közli velünk? Nos, hogyan közli velünk? Hát az evangéliumban, az öröm üzenetben. Az evangélium, sokszor használjuk ezt a szót, és sokszor nem is tudjuk, hogy mit jelent tulajdonképpen. Az evangélium örömüzenetet jelent, de mi ez az örömüzenet, ez a kérdés? Manapság erre nézve egy csomó hipotézis, meg találgatás, meg ez meg az kering a teológiában, de hát nem egészen értem ezt, és nem egészen értjük ezt, mert az evangélium, az örömhír az világos, hogy micsoda. Az evangéliumban tárja ebben az információban, ebben az üzenetben, ami már magában a nevébe is benne rejlik, hogy egy valóságos történeti eseményről informál minket, mert az evangélium, ez a görög szó, ez a görög nyelvben azt jelenti, hogy valami történt, és arról hírt adok. Valami jó dolog történt, és arról egy jó hírt adok. De az evangélium valami történeti eseményre utal. Jézusra utal, Jézus keresztjére utal. Történeti esemény, nem valami mitikus mese, hanem ez egy történeti esemény. Tudjuk, hogy Jeruzsálemben, hol, mikor történt ez a dolog. És az evangélium nem csak ezt mondja el, hanem elmondja annak a történeti eseménynek a jelentését, azt értelmezve adja elénk. És amikor például Pál apostol azt mondja a Korintusi Levél 15. első Korintusi Levél 15. részéből, hogy az evangélium az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, akkor már itt a történeti esemény és az értelmezés együtt van. Meghalt, Jézus meghalt, ez a történeti esemény, a mi bűneinkért. Ez meg az értelmezés. A jelentése a halálának. A bűneinkért halt meg, hogy mi az ő véréért, az ő áldozatáért bűnbocsánatot kapjunk Istentől, és Isten gyermekeivé lehessünk örökre. Az evangélium ezt, testvérek, egy történeti eseményről és annak a jelentéséről szóló jó hír, jó számunkra kedves, örömteli üzenet, hiszen nem azt üzeni nekünk Isten, hogy elvesztél és a pokolba jutsz, hanem azt üzeni, hogy fiamat adtam azért, hogy neked megbocsássak. Kegyelem van a számodra. Nem kell neked érte tenni semmit, mert a fiam mindent megtett érte. És te most már a kegyelemben híve, örökre az enyém lehetsz, újra az enyém lehetsz, aki teremtettelek téged. Aki szeretlek téged, aki gondviselőd akarok lenni, aki azt akarom, hogy velem legyél a földi életed során is, de aztán örökre az én országomban, ott is velem legyél az új égen és az új földön, egy boldog, teljes életet éljél. Ez egy örömhír, testvérek, és a kérdést az, hogy ha már Isten az evangéliumba közli ezt velünk, testvérek, akkor ez hogy lesz a miénk? Hogy lesz az enyém? Ez egészen személyes kérdés ez. Hogy lesz az enyém, testvérek? Csak úgy, hogy ezerszer elmondtam már, de újra mondom, hiszek az evangéliumban. Hiszek annak, amit Isten mond. Csak így lesz az enyém. Hiszem-e, ez a kérdés, hogy hiszem-e, hogy Jézus a keresztfáján Isten ellenem irányuló haragját lecsöndesítette. A szent haragot kioltotta, és nekem biztosította az Isten bocsánatát. Nem kell érte semmit tennem, csak el kell hinnem, hogy megtette. Hogy ez a dolog elvégeztetett. 100%-osan elvégeztetett. Ezt mondja az evangélium, testvérek, ilyen szóbeli formában, de Jézus olyan csodálatos, hogy tudja, hogy emberek vagyunk, aztán szeretünk látni, meg fogni dolgokat, tette elénk az úrvacsora jegyeit. Az úrvacsora ugyanazt hirdeti. Hirdeti nekünk Jézusnak a halálát, ugye megtöretik a test, kiontatik a vér, kenyér jelképezi a testét, a bor jelképezi a vérét, és mi abban részesülünk, magunkhoz vesszük azt. Hitáltal magunkhoz kell vennünk Jézus halálát, de nem csak az halálát, hogy így mondjam, hanem Jézus halála által megszerzett és biztosított kegyelmet is. Hitáltal tesszük a magunkévá. Nem a szánkkal tesszük a magunkévá Jézus kegyelmét, vagy a Jézus által szerzett szent kegyelmet, hanem hitáltal tesszük magunkévá. Na most testvérek, itt már érezzük talán azt, amit már eddig is érezhettetek itt a templomba, hogy az evangélium az mindig válaszút elé állít bennünket. Ez benne a kellemetlen, hogy így mondjam, de egyúttal ez a kellemes is benne. De az biztos, hogy az evangélium, amikor, tehát Isten üzenete elér minket, és konfrontálódunk vele, testvérek, akkor valamit mondanunk kell rá, és mondunk is rá. Vagy hiszünk, vagy nem hiszünk. Vagy hiszünk, vagy nem hiszünk. Sokáig nem hiszünk, aztán egyszer csak talán eljön egy pillanat, amikor elhisszük, magunkra vonatkoztatjuk, hogy Isten az ő szent haragját, amivel engem a pokorra kellene, hogy kelljen küldjön a bűneim miatt, ezt a haragot Jézusra mérte, és már Jézus kioltotta irántam, és nekem bűnbocsánatot szerzett az ő drága vére által. És nekem kell ez a kegyelem, mert én bűnös ember vagyok, aki nem akarok a pokolban élni, már itt a földi életem, és nem akarok a pokolra jutni, amikor meghalok. Hanem ott akarok lenni az Isten országába. Én nekem kell az Isten szent szeretete. Én ebbe hiszek, ebbe az üzenetbe. Ezt elfogadom. És ebben, ha hiszel, akkor örök életed van. Ennyire egyszerű ez a dolog. Csak ott vannak a problémáink, testvérek, hogy képtelenek vagyunk ezt elhinni. Újra meg újra hallanunk kell, és újra meg újra szembe kell néznünk ezzel a hírrel, míg valahogy, mint egy ilyen kőtörő kalapács egyszerűen a szívünknek a hitetlenségét és a bizalmatlanságát összetöri, hogy így mondjam, és eljuttat minket oda maga az evangéliumnak az ereje, az örömüzenetnek az ereje, hogy elkezdjük azt hinni. Mert különben nem is értjük, nem is hisszük. Hallhatjuk ezerszer is. Van, aki ezerszer hallja, tízezerszer hallja, és egyszerűen nem jut el a szívéig, nem jut el a lelkéig, és nem tudja elhinni. Lehet, hogy már odáig eljut, hogy bólint rá, hogy igen, igen, így van, de hát nekem ez nem kell, kösz. Biztos így van, de nekem ez nem kell. És inkább éli az életét Isten ellenségeként, Isten haragja alatt, mert, testvérek, ezt is el kell mondanom, hogyha valaki hisz az evangéliumban, annak örök élete van, de valaki nem hisz. Aki hisz az evangéliumban, az megragadta Isten iránta való nagy szeretetét. Az tudhatja, hogy engem szeret az Isten. De aki nem hisz az evangéliumban, testvérek, az az Isten szentségével kell, hogy szembesüljön. Itt a földi életében is, de ha meghal, akkor is. Egyszer Jézus a maga szentségébe, vagy Isten a maga szentségébe fog elég magasodni, és mi ott állunk előtte a nyomorult bűneinkkel. Ott ő tudja azokat a dolgokat, amik bennünk vannak. Tudja, hogy önistenítő, egoista emberek vagyunk, akik a magunk törvényei szerint szeretünk élni. És ezt ezerszeresen bebizonyítjuk az életünkbe. És ez azt jelenti, hogy ellene lázadunk. Nem adjuk meg neki, amivel neki tartozunk, mert magunknak adjuk, és magunknak követeljük. Nem gőgösök vagyunk, hiúk vagyunk, beképzeltek vagyunk, és azt hiszük, hogy mi vagyunk a világ közepe, és amivel az Úrnak tartoznánk, az Istennek, azt nem adjuk meg neki, és ezért meg kell, hogy büntessen minket. Mert nem lehet, hogy így mondjam, következmények nélkül, örök következmények nélkül megvetni azt, aki a világnak az Ura. És aki a mi teremtőnk is, egyébként gondviselünk, meg ellát minket ezernyi jóval, ahogy Izraelt ellátotta. Véres valójában. Az Istennél, testvérek, a bűnnek a büntetése a halál. Megyünk, a pokolba kerülünk, el fogunk veszni. Aki nem hisz az evangéliumnak, lehet, hogy bólint rá, hogy lehet, hogy úgy van, de nekem nem kell, az elkárhozik. Sőt, azt mondja az írás, hogy aki nem hisz, immár elkárhozott. Ha valaki hisz az evangéliumban, az azt jelenti, hogy a pokolból kerül ki, nem egy ilyen választási helyzetben vagyunk a Biblia szerint, testvérek, hogy itt, hát itt van jobbra a bal kézre, itt van a pokol, jobb kézre meg a menny, azt itt állunk valamin, és akkor itt egyensúlyozunk, hogy na most merre megyek, erre menjek, arra menjek, azt majd eldöntöm. Nincs köztes pont. Aki még nem hisz az evangéliumban, az mindkét lábával a pokolba van. Onnan kijönni csak úgy lehet, hogy Jézusba kapaszkodik valaki. És azt mondja, köszönöm, hogy Jézus, te a keresztfán, az Isten ellenem való szent haragját magadra vetted, elvitted a balhét az én bűneim miatt, és nekem így kegyelmet szereztél. Nekem kell ez a kegyelem. És ha elhiszem ezt a kegyelmet, ezt az örömhírt, ezt az örömüzenetet, ami ezt tolmácsolja, közli velem, akkor enyém ez a kegyelem, és akkor megnyugodhatok. És a más életem lesz utána. Ez a kegyelem, testvérek, talán még egyet mondok erről, mert ez is fontos lehet. Amiről az evangélium beszél, Istennek ez a szent szeretete, szent kegyelme, ez nem egy olcsó dolog. Ugye sokszor szokták így mondani, hogy az evangélium az ingyen kegyelemről szól. És kicsit azt a benyomást kelti ez, hogy ez valami ilyen olcsó portéka. Ingyen van. Hát vagy adja Isten, ingyen van. Hát igazából értsétek jól. Mert nekünk a kegyelem az nem ingyen portéka. Azért valaki fizetett. Valaki lecsöndesítette az Isten szent haragját irántunk. Hogy milyen legyen ez a portéka. És ez Jézus volt. És ez nem volt egy gyerekjáték, amit a keresztfán végrehajtott. Drága árat fizetett. Ugye így mondja Péter apostol, hogy drága áron váltattatok meg a ti hiába való életetektől. Drága áron. A kegyelem drága, testvérek. Jézus az életével fizetett, ugye érte. Az, hogy nekünk nem kell fizetni érte, az egy dolog. De ő fizetett érte. Nekünk csak ezért nem kell. Nekünk adatik az evangéliumban, és ha hiszek, az enyém. Na most, testvérek, az utolsó ponthoz érek. Jeleztem, hogy van félreértésre lehetőség. Tehát Isten úgy áll elénk, mint aki szent és szeretet. Szent szeretettel magasodik elénk. Ezt mutatja Ezékielnél, Ézsaiásnál, Jézusban, a keresztben. Ő ilyen. Így jön elénk. Így ütközünk belé, hogy így mondjam. Na most lehetséges az, hogy valaki vagy a szentségét hangsúlyozza túl, vagy a szeretetét hangsúlyozza túl. Utaltam rá, hogy ez mind a kettő egy végzetes tévedés. Végzetes tévedés. Ha valaki az Isten szeretetét túl hangsúlyozza, hogy így mondjam, ezzel a szentségét háttérbe szorítja, ezzel nem csak Istent magát sérti meg, mert Istenben nem domborodik ki valamelyik tulajdonsága, mert mindegyik tulajdonsága 100%-os. Isten nem lett az, ő csak szeretet. Miért? Nem szentség, de szentség is. És ugyanúgy szentség, mint szeretet. Mind a kettő. Nem lett az egyik vonását előemelni, a másikat meg figyelmen kívül hagyni. Ez egy támadás az ő személye ellen. Ráadásul oda vezet, testvérek, hogy az ilyen ember, aki Istennek a szeretetét túlhangsúlyozza, és nem csak rátámad Istenre, hanem ennek van egy olyan következménye, az illető az Isten igazságait, hogy így mondjam, meg fogja vetni. A tanbeli, a hittanbeli igazságokat is félre fogja söpörni, és ami még ennél is tragikusabb, hogy az erkölcsi törvényét is meg fogja Istennek vetni. Látszik, testvérek. Látszik, hogy azok az emberek, akik Isten szeretetéről papolnak állandóan, azok egyfelől nem érdekli őket a tiszta bibliai tanítás, az Isten igazsága, és nem érdekli őket az Isten törvénye, és az erkölcsi életük egy nagy nulla, egy nagy nihil. Tele van erkölcstelen bűnökkel az életük. Mert azt mondják, hát az Isten szeretet. Nem érdekli őt az, hogy most mi mit hiszünk, mit nem hiszünk, hogy élünk, hogy nem élünk. Hát Isten szeretet, az a dolga, hogy megbocsásson, mondta cinikusan valamelyik felvilágosodás korabeli atyafi. Nem szabad, testvérek, ez egy veszélyes út, aminek a vége megint csak a kárhozat. És a másik dolog, az még azt mondom, hogy nagyon, az is nagyon fenyeget minket, amikor csak Isten szentségéről vagyunk hajlandók tudni, és a szeretetéről nem. Akkor meg mivé leszünk? Farizeussá. Törvényeskedő farizeussá. Emlékeztek, hogy milyen visszataszító sokszor ezeknek a farizeusoknak, akik Jézus körül voltak, a magatartása. Hogy ezek nem tudtak egy emberhez szerető szót szólni se. Mert igaz, hogy ők az Isten szentségét nagyra becsülték, és Isten ezt mondta, meg azt mondta, és mi azt akarjuk hinni, és úgy akarunk élni is, ahogy ő mondja, de mégis szeretetlenek voltak, mert nem látták Istennek a szeretetét olyannak, amilyen. És Jézus állandóan ezzel szembesítette őket. Igen, Isten szent, de szeretet is. egyszerűen, nem, ha nem látjuk elég lenyűgözőnek az Isten szeretetét, testvérek, akkor egy ilyen kemény, rideg, kegyes ember válik belünk, aki állandóan törvénykezik. Aki az embereket állandóan ítélgeti, ez ilyen, az olyan, az amolyan. Aki azt hiszi saját magáról is, hogy Isten előtt azért vagyok én kedves, mert ezt csinálom, meg azt csinálom, meg ezt elkerülöm, meg azt kerülöm el, és én egy jobb hívő vagyok, mint a többi. Ez a farizeizmus, testvérek, borzalom, utálatos. A szeretetlen keresztjén, aki csak az Isten szentségéről akar tudni, de közben a szíve, mint a kő. Valahogy, testvéreim, olyan csodálatos, hogyha Jézus nézzük benne ott ragyog mindez a szent szeretet. Ő egyszerre kemény, és egyszerre puha. Értitek? Egyszerre szeretetteljes, és egyszerre végtelenül tiszta, szent. És valahogyan, hogyha bennünk Isten ki tudja tisztogatni az ő képét, ha el tud minket tántorítani attól, hogy vagy a szentségét, vagy a szeretetét túldimenzionáljuk, és a másik rovására, akkor kialakul bennünk is az, amit igaz kegyességnek nevezünk, ami az igazi református kegyesség. Hogy egyszerre tudjuk Istent végtelen szentségébe látni és imádni, és komolyan veszük, amit mond nekünk az igéjébe, hogy ezt higgyétek, és így éljétek az életeteket, komolyan veszük. De ugyanakkor mégis bennünk lesz az az érzékenység, az a szeretet felé is, meg egymás felé, sőt, még az ellenségeink felé is, amivel nekünk viszonyulni kell az emberekhez. Nem leszünk se ilyen szétfolyó liberálisok, nem leszünk rideg farizeusok, hanem ha kellő és jó istenképünk van, akkor tudunk határozottak lenni, de tudunk végtelen szeretetteljesek is lenni az emberek iránt. Ez az Istennek a csodája, testvérek, és ahogy így mondjam, a megszentelődésünk folyamatában ez bontakozik ki, vagy bontakozhat ki jó esetben. De az, hogy igazán Isten szerinti életet tudjunk élni, kell, hogy legyen egy tökéletes jó istenképünk. Mert onnan gyökerezik az egész életünk, az egész magatartásunk, a viselkedésünk keresztjén emberként. Nos, ezt szerettem volna mellétek tárni. Lássuk Isten szent szeretetét. Ne csak a szentségét és a szeretetét elválasztva. Óvakodjunk attól, hogy bármelyiket túldimenzionáljuk, mert tragikus következményei lesznek a szívünkbe és az életünkbe. Lássuk egyszerre a kettőt. Ahogy azt volt szíves nekünk nagy irgalmasan kijelenteni az ószövetségi írásokba, meg az újszövetségi írásokba. Jézus személyébe, és különösképpen is Jézus keresztjébe, akinek köszönhetjük, hogy hozzánk irgalmas. Adjunk hálát az evangéliumért, és higgyünk az evangéliumban. Higgyünk benne, és meglátjuk, hogy ez a legjobb döntés az életünkbe, amit hozhatunk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy imádhatunk téged a te szent szeretetedért. Köszönjük néked, hogy te makulátlanul tiszta vagy, és ezért leleplezed a bűnt, és nem csak leleplezed, hanem meg is bünteted. Nem engeded a magad közelébe, ki kell, hogy zárjad onnan a bűnt és a bűnöst is vele együtt. És ez a kizáratás, ez a poklot jelenti a bűnös számára, az örök kárhozatot. De köszönjük, hogy ugyanakkor végtelen szeretet vagy. Aki láttad nagyon jól, hogy akit meg kell büntessél, az nem tud neked semmit se adni, hogy irgalmaz neki. És éppen ezért te, hogy megbocsáthass, ezért adtad a te fiadat, akire kiöntötted a te haragodat, szent haragodat, és őt megbüntetted. Köszönjük néked, hogy most már úgy bocsátasz meg a bűnösnek, nekem s minnyájunknak, hogy szentséged egy kicsit sem csorbul. De köszönjük néked, hogy szereteted sem csorbul. Áldunk azért, hogy te ugyanaz vagy, mindig ugyanaz vagy. Ez a szent szeretet ott rakozik benned. Segíts, Urunk, bennünket, hogy el tudjuk hinni az örömhírt, ami arról szól, hogy szentségedbe megbüntetted fiadat, hogy szeretettel könyörülhess rajtunk. Segíts, hogy fölfogjuk a keresztnek ezt a titkát, és értsük ezt, és ne csak értsük, higgyük is, hogy ez értem is történt. Köszönjük neked, Urunk, hogyha már hihetjük, köszönjük, hogyha elmondhatjuk, hogy nekünk egy kegyelmes Istenünk van, aki végtelenül szent. Köszönjük néked, hogyha imádhatunk már téged. Köszönjük, ha hódolhatunk előtted. Köszönjük, hogyha te vagy az, aki a szentségedre tanítasz, és a szeretetedre is taníthatsz már minket. Segíts, hogy egészséges, egyensúlyban lévő, harmonikus lelki életünk, hitéletünk, kegyességünk lehessen mindnyájunknak. Köszönjük néked, hogy hatalmas Istenünk vagy, akit nem tudunk fölfogni, de aki úgy tanítasz minket, hogy lehajolsz hozzánk, és mint egy gügyöksz hozzánk, ahogy az anya a gyermekéhez, hogy valamit megértsünk a te fenséges lényedből. Köszönjük, hogy ma is így tanítgattál minket. Segíts, hogy el tudjuk fogadni a te igédnek tanítását. Kérünk téged, hogy légy velünk a jövő héten is. Kérünk téged különösen is, hogy áld meg a gyermektábort, az ott szolgálókat, az ott lévő gyermekeket. Légy velük az útakon, oda, ide. Kérünk téged, hogy áld meg az ottani foglalkozásokat. Kérünk, hogy munkát, hogy megtérjenek, hozzád forduljanak a kis gyermek szívek. Áld meg, kérünk, és őrző szereteteddel vedd körül őket. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik vendégként vannak köztünk, áld meg azokat, akik most már távol vannak valahol szabadságon, adj nekik is megpihenést, megújulást. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk, hordozz bennünket a te szent szeretetedben a továbbiakban is. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem, hogy a jövő héten megtartjuk a gyülekezeti bibliaóránkat. Kedden szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szeretne beszélgetni azokról, amik ma is itt elhangoztak. Hirdetem, hogy az Isten tiszteletünkről már elmentek néhányan, mert mennek a gyerektáborba. Hála Istennek, hogy 40 gyerek és vagy 11 néhány felnőtt megy velük. Szokolyára távoznak, az Úr áldását kívánjuk minnyájuknak, és legyen velük a mi megváltónk, és hozza őket haza minden baj nélkül. Hirdetem még azt, hogy mától lehet befizetni a szögligeti hét, gyülekezeti hét előlegét, ezt is Lupsa György helyezte a szívemre, hogy az irodába Ildikó már ott van, és lehet mától ezt rendezni. Hirdetek még egy házasságkötést, ami közeledik július 27-én 16 órakor fogja itt a gyülekezetünkben Isten áldását kérni házasságára. Horváth Szabolcs és Farkas Tímea. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.